A mai műsor és egyben a sorozat első hölgyvendége, Fedor Aliz, a Kassel Alumni Egyesület vezetőségi tagja, aki nagyon messzire került, nem csak Magyarországtól, hanem a gimnáziumtól és Európától is, de hát végül is nem csak Európába talált haza, hanem Magyarországra is. Hogy indult ez a kalandos életpálya? Mi ez a nagy távolság, mondjuk el a hallgatóknak, mert hát ugye egy másik kontinensről is érkezett Fedor Aliz, és hogy kezdődtek ezek a gimnáziumi évek?
Kasliba 1963-ban kerültem, mégpedig Caracasból, Venezuelából. Hogy oda hogy kerültem, hogy kerültünk, már mint a család, hát az valóban egy nagyon kalandos valami. A szüleim már 1949-ben elhagyták az országot, és a menekülésnek a nagy bizonytalansága miatt, hogy, mikor, merre, egész egyszerűen nem tudtak magukkal vinni. Akkor én csak másfél éves voltam. Így én tulajdonképpen itthon ragadtam, mert mire szüleim észbe kaptak kvázi, hogy hát a gyerekük Magyarországon maradt, és bizonyára nem fognak tudni visszamenni érte, hát addigra valóban leesett a vasfüggöny, és akkor a család ketté szakadt. Én itthon maradtam, ismétlem másfél éves koromban, nagyszüleimmel. Szüleim tovább vándoroltak, mert az életet folytatni kellett, és Venezuelába emigráltak. Egész egyszerűen gyakorlati okok miatt a salzburgi lágerből, menekült lágerből valahogy már el kellett kerülni, és a venezuelai kormánynak a delegációja jött azzal a jó hírrel, hogy elvisz egy egész hajó magyart. Tehát így kerültek ők Venezuelába, onnan megkísérelték már 1951 óta azt, hogy engem Magyarországról kihozassanak, de hát az egy nagyon lehetetlen vállalkozás volt. Kétszer évente kellett beadni a kiutazási engedélyre való kérelmet a belügyminisztériumnál, vagy a külügyminisztérium, azt most már nem tudom. Jártunk is nagyszüleimmel nagyon szorgalmasan beadni a kérvényeket, ilyen interjúkra, olyan kikérdezésekre, konkrét emlékeim vannak gyermekkoromból ebből a szempontból, de mindig visszautasították a kérvényt. Azzal a megindoklással, hogy közben meghalt nagyapám, hogy nagyanyám mehet, de a gyermeknek majd az állam fogja a gondját viselni. Nos, hát ez nem volt egy elfogadható megoldás, úgyhogy a végén az lett, hogy a svéd Vöröskereszt által nagyon ügyesen apámat egész egyszerűen megkérdezték, hogy hajlandó-e korrompálni egy funkcionáriust itt Magyarországon, mire apám azt mondta, hogy természetesen. Így ez meg is történt, és akkor hirtelen, ó, csoda, 1955 decemberében megjött a kiutazási engedély. Hát ez egy olyan időszak volt itt Magyarországon, ahogy emlékszem, és ahogy utána olvastam és hallottam, hogy valóban egy légy nem tudott ki vagy bejönni. Úgyhogy ez a tény, hogy 59-ben megkaptuk a kiutazási engedély, nagy dolog volt. 56. januárjában útra is keltünk nagyanyámmal, és megérkeztünk Venezuelába.
Említette az emlékeket, a gyerekkori emlékeket, mert én egyébként ezt akartam is kérdezni most, ahogy hallgatom önt, hogy be tudta látni, hogy a szülei miért hozták meg ezt a döntést, vagy egyáltalán hogy élte meg ezt, hogy valóban, hát itt hagyták önt. Nyilván szerette a nagyszülei, de hát egy kisgyerek nyilván az édesanyjához, édesapjához vonzódik. Szóval hogy gondolt vissza már felnőtt fejjel, vagy pedig tényleg ezek a gyerekkori emlékek élnek-e még mindig önben?
Igen, ez egy nagyon érdekes, majdnem, hogy egy, hát valóban egy gyermekpszichológiai kérdés, és tanulmány is lehetne erről írni. Mivel én nekem az apa-anya fogalom még nem fejlődött ki, mert csak másfél éves voltam, egész őszintén én úgy emlékszem, hogy én nekem nem is hiányoztak a szüleim. Hozzá kell tennem, hogy roppant szerető nagyszüleim voltak.
Tudták pótolni a szülőket, vagy éppen megpróbálták?
Hát mindent elkövettek. Hát én voltam a szemük fénye, nagyon-nagyon vigyáztak rám. Tulajdonképpen mindenem megvolt, pedig nagyon-nagyon nehéz évek voltak. Nagyanyámnak nagyon sokat kellett dolgozni. Igaz, hogy szüleim is mindenben támogattak minket külföldről, amint csak lehetett. Úgyhogy én tulajdonképpen azokban a nagyon sötét években, ami a szüleimnek és a nagyszüleimnek trauma volt, én azt boldogan éltem meg. Én egy boldog gyerek voltam itt Magyarországon, és mindenki elkényeztetett. Mert én voltam az óvodában, az iskolában, az a kislány, akinek nincs mamája, papája, de nem voltam árva. Tehát innen kezdve tulajdonképpen mindenki nagy szeretettel fordult hozzám, és én ezt valahogy azt hiszem, hogy így is reagáltam. Mikor megérkeztem aztán Caracasba, és akkor hirtelen nagyanyám mondta, hogy ez a néni az édesanyád, és ez a bácsi az édesapád, és ez a két kisgyerek a két öcséd, mert közben megszületett a két két öcsém Caracasban. Hát akkor igen, akkor volt némi konfúzió, arra emlékszem, de...
Filmekbe élő jelenet.
Igen, ez körülbelül gondolom, hogy igen. Aztán felnőtt fejjel természetesen beláttam, hogy mi történhetett, és érdekes módon én megértettem a szüleimet. Szóval én soha nem hibáztattam macskakörmök között, legyen mondva, őket, hogy miért hagytak itt. Körülmények voltak. Az ember felnőtt fejjel már tudja, hogy mennyire fontosak a körülmények az ember életének a döntéseiben. Nem mindig csak arról van szó, hogy mit szeretnék, vagy mit nem szeretnék, hanem hogy mit lehet, és mit nem lehet. Ők tulajdonképpen az én biztonságomat tartották prioritásnak, és ezért döntöttek úgy, hogy akkor inkább maradjak nagyszüleimmel a biztonságban, mint a bizonytalanságban.
Ugye ez az időszak, a megtorlások időszaka, nem beszélve az ezt követő időszakról. Nagyszüleit érték retorziók a kommunista rezsim részéről, hiszen azért azt, hát aki ismeri a magyar történelmet, azt tudja, hogy a kommunisták nem hagyták retorzió nélkül mondjuk az emigrálásokat, vagy ha valaki nem volt hűséges a munkás paraszt kormányhoz, ugye?
Nem emlékszem, hogy lettek volna kimondottan retorziók. Megjegyzem, csak akkor, amikor 59-ben már az egész családnak megvolt a venezuelai állampolgársága, és akkor édesanyja már 10 éve nem látta az ő édesanyját, tehát az anyai nagymamámat, akkor haza szerettünk volna jönni egy ilyen nyári vakációra, ahhoz el kellett jönni Bécsig a vízumért, és egész egyszerűen nem kaptunk vízumot. De még csak válasz se arra, hogy miért nem kapunk, úgyhogy azt ki kellett várni, így ragadtunk, egy évig vártunk a vízumra. De a végén ez is szerencsés volt, mert eljött szeptember, iskolába kellett menni, úgyhogy édesanyám akkor lakást keresett, iskolát keresett, mindhárman elkezdtük a német nyelvhez és a kultúrához való közeledésünket, ami az életünk folyamán tulajdonképpen nagyon pozitív volt, mert nagyon is otthonosan mozogtunk egy élet keresztül benne, ezáltal.
Na hát akkor repüljünk is vissza, képzeldön, térjünk vissza az európai kontinensre. Hogy vezetett egy ifjú hölgynek az útja a húzatos Kolostorvárba, és hát egyáltalán hogy érezte magát? Milyen körülmények vezettek Burkászlóba, és milyen érzésekkel gondol vissza azokra a gimnáziumi évekre?
Hát Kaszliba 15 évesen kerültem, egy világvárosból, Caracasból. Caracasban nagyon gyorsan megszoktam az ottani körülményeket, az ottani életformát. Hát gyerek voltam, nyilvánvaló, nem csak velem, hanem ez minden gyerekkel így van, és nagyon is kezdtem felvenni a latin szokásokat, a szenyoritai életmódot, úgyhogy szüleim gyorsan úgy döntöttek, hogy na, ennek a gyereknek gyorsan még egyszer egy kicsit vissza kell menni Európába, hogy mielőtt teljesen ellatinosodik, és úgy gondolták, hogy egy évre átküldenek ebbe az intézetbe, hogy biztos ez nekem nagyon jót fog tenni, és ebből az egy évből aztán tulajdonképpen egy 10 éves németországi tartózkodás lett. Az első év Kasszliban borzalmas nehéz volt. Nagyon rebellis voltam. Az 50-es, 60-as évek Venezuelája, de még a 70-es évek Venezuelája is egy nagyon, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy jó módú. Szóval akkor élte az ország a 20. századbeli virágkorát, és aki dolgozott, gyarapodott is. Úgyhogy egy olyan millióból bekerülni egy bajor kisfaluba, hát az egy trauma volt. Meg is voltak a kellő konfliktusaim, tanárokkal, diáktársaimmal semmi gond nem volt. Rengeteg csínytevés következtében nagyon keményen rám is pirítottak, de aztán az év végén, mikor édesanyám eljött érteni, és azt mondta, hogy hát Aliszkám, hogy ez neked ilyen nehéz, akkor hát akkor tényleg, akkor most menjünk vissza haza, akkor hirtelen valahol az antennáim megérezték, hogy ho-ho, nem. Én itt nagyon jó helyen vagyok. A jövőmre nézve ez nekem jó lesz. És hogy milyen szempontból lesz jó, azt talán még nem tudtam akkor, de megkértem, hogy ott maradhassak. És hogy én akkor ott akarok leérettségizni. És valóban így lett aztán 5 év Kaszli. Mire leérettségiztem, barátnőimmel együtt, osztálytársaimmal együtt, hát inkább sírtunk a bánattól, hogy el kell hagyni Kasszlit, hogy el kell hagyni azt a csodálatos környezet, természetileg is nézve, és főleg a baráti kör, ami hát a mai napig megmaradt egy világszerte elágazó baráti kör, ami egy privilégium az életben, egy ilyen nemzetközi baráti kör, mint nekünk megvan Kaszli következtében.
Valóban igaz az, amit mondanak, hogyha meg tudják önök önökről, hogy Burkaszlóban végeztek, akkor azért elismeréssel fogadják önöket, vagy elismeréssel adóznak annak a pedagógiának, amely eredményeképpen ilyen növendékek kerültek ki, mint önök Burkaszló falai közül?
Erre nehéz válaszolni, mert annak ilyen ez természetesnek. Szóval tudtuk, hogy a kaszti érettségivel a világ bármelyik részében egyetemre fogunk tudni menni, és egy teljesen elismert érettségi volt. Dupla érettségi, kvázi, mert ugye a német, és mi elértük történelem, földrajz, irodalom ezekben a tantárgyakban az itthoni magyarországi érettségi szintet. Később emigráns körökben igen, egész biztos, hogy mindig volt egy ilyen elismerés, hogy ha Burkaszliból kerültél ki, akkor bizonyára többet kaptál, mint bármilyen más érettségiző, mert hát egy bikulturális érettségi volt. Hát én gondolom, hogy ennek köszönhető ez az érték főleg.
Pengetek-e meg érzelmi húrokat a szerzetesek, apácák, kedves nővérek és világi tanárok, hiszen azért tudhatták mindnyájukról, oda került gyerekekről, hogy elég nehéz körülmények között élnek ott, és hát volt, aki tényleg a világ másik végéről jött, menekült szülőktől, menekült családoktól, tehát próbálták-e azt a lelki állapotot is, vagy lélek állapotot is kezelni, és nem csak a napi tananyagot leadni önöknek?
Én azt hiszem, hogy igen, ha nem is nálam személyesen. Én eléggé rugalmas vagyok, és voltam gyerekkoromban is. Talán éppen azért, mert így sikerült már kora gyerekkoromtól az életem, hogy egész egyszerűen vagy alkalmazkodni kellett, vagy alkalmazkodni kellett. De az iskolatársaim körében, akiknél valóban nagy lelki valahogy megrendülést okozott az, hogy nem tudnak a családi otthonban felnőni. Én azt hiszem, hogy igen. Igen, emlékszem, hogy sokat beszélgettek velünk. Pozitívan ítélném ezt meg. Na most, hogy ez mennyire sikerült, vagy mennyire nem sikerült. Hát elvégre mindenek előtt egy iskola volt. Egy nagyon komplikált iskola volt pontosan ezért, mert mindenféle társadalmi szintű, mindenféle anyagi hátterű, mindenféle nacionalitás, tehát különböző befogadó országból. Nem volt könnyű a tanároknak Burkaszliban. Egész biztos, hogy nem volt könnyű. Aki rugalmas volt, általában nagyon pozitív élményeket tudott átélni. Az a diák, aki kevésbé volt rugalmas, természetétől fogva, bizonyára nekik nehezebb volt. Nagyon fontos, hogy Burkaszlit nem szabad idealizálni. Én úgy gondolom, hogy nekünk, akik most ezt az esemény sorozatot elindítottuk, vigyázzunk kell arra, hogy nem idealizálásról van szó. Abszolút nem. És nem is nosztalgiáról. Bizonyára, hogy egy valamilyen szinten nosztalgiáról is, de nem több nosztalgiáról, mint bárki, aki visszagondol az iskolai éveire, hanem egy egész objektív megállapításról. Az, hogy ez az iskola egy missziót töltött be, és a misszióját jól töltötte be. Számtalan magyar gyermek vagy ifjú annak idején elveszett volna a magyarság számára, egész biztos, hogyha ez az iskola nem létezett volna. Kezdve velem. Meg vagyok győződve.
Jó is, hogy említette a tanári kart, ugye mindig csak a növendékekről beszélünk, de kik voltak ezek az emberek? Mit lehet tudni róluk azon túl, ugye, amit a honlapjukon is olvasunk, hogy egyházi személyiségek voltak, szerzetesek, kedves nővérek, és más világi pedagógusok is. Milyen emberek voltak ők? Mit lehet tudni, hogy kerültek Burkaszlóba? Ők is ugyanolyan menekültek voltak, mint bárki más?
Így van, mindnyájan emigránsak voltak. És ugyanolyan kalandos módon kerültek Burkaszliba több, mint valószínű, és kalandos élet háttérrel, mint a diákok. Nem csak bencések vagy apácák voltak, hanem sok világi tanár is volt. A közös nevező volt pontosan az, hogy emigránsok voltak. Annak idején másképp láttuk szintén diákfejjel, hogy ki honnan jön, hogy miért jön, az minket úgy unblock, azt hiszem, hogy nem különösebben izgatott. Természetesen tudtuk, hogy ki honnan jön, de nem kategorizáltunk, abszolút nem kategorizáltunk. És azt hiszem, hogy nem tudom, hogy egyedül állok-e most ezzel a véleménnyel, de én úgy értem meg ezeket a hosszú, hát 54 évről beszélünk, az egész életet, ezt az emigráns életet, hogy nem kategorizáltunk. A kint felnőttek, lehet, hogy a szüleink még igen, de a kint felnőtt generáció nem kategorizált ilyen szempontból, hogy most ez ilyen magyar, vagy olyan magyar, vagy ez innen jött, vagy ez onnan jött, most ez ilyen háttérrel rendelkezik, vagy olyan háttérrel.
És felnőttként mondjuk mit szól ahhoz a megítéléshez, amit a felvezetőben is már elmondtam a hallgatóknak, hogy sokszor felmerül ez a kérdés, ahogy ön is fogalmazott, hogy ki a jó magyar, ugye aki itthon maradt, vagy aki elment, ugye önnel szemben fölmerült ez a kérdés valaha?
Nem, én soha nem éreztem, hogy engem valamilyen kategóriába soroltak volna. Én úgy jöttem ide vissza Magyarországra, és csak 3 hónapja származtam vissza, még nagyon kevés az idő, noha az utolsó 6 évben mi ezt kipróbáltuk hosszú ideig tartózkodtunk Magyarországon. Szóval én egész egyszerűen hazajöttem. Kész. Punktum. Ez nem kérdés. Hazajönni mindig egy jó dolog. És én ezt így érzem meg. A kérdésedre viszont visszatérve, mert szerintem ez egy nagyon fontos valami. Az, hogy vajon ki a jobb magyar, ki volt a jobb magyar, az, aki vállalta az itthoni meghurcoltatásokat és nagyon nehéz életet, vagy az, aki szabadságot keresve távozott és vállalta a külföldön való kezdést, az emigrációs életnek a kiszolgáltatottságát. Én erre mindig azt válaszolom, és ez abszolút meggyőződésem, hogy mindkét csoport megfizette az árat. Tehát volt egy ár, és azt mindketten megfizettük. Az itthon maradtak, és a távozók egyaránt. Még se az irodalom, se a társadalomtudományok nem dolgozták fel szerintem a 20. század magyar emigrációnak a történetét, és ez egy feladat. Majd reméljük, hogy valamikor a közeljövőben adódnak erre született emberek. Én azt hiszem, hogy az árat minnyáján megfizettünk. Úgyhogy semmi reklamációnk egymással szembe nem szabad, hogy legyen. Fogadjuk el azt, hogy az, aki elment, annak se volt könnyű, és aki itthon maradt, annak se. A körülmények mások voltak, de az a lelki teher, amit magunkra vettünk, illetve hát a mi esetünkben inkább a szüleink, ezt hozzá kell tenni, az egyforma volt, azt hiszem.
Visszatérve az egyesülethez és Burkászlóhoz, megütötte a fülemet az a megjegyzése, hogy nem kell sem idealizálni, sem pedig valami külön szerepet tulajdonítani ennek a gimnáziumnak.
Igen, már pontosítva, valóban azt mondtam, hogy nem kell idealizálni az iskolát, ezzel arra próbáltam célozni, hogy el kell ismerni, hogy egy olyan iskola volt, amiben nagyon sok jó, mint iskola, mint intézmény, mint oktatási intézmény. Olyan volt, mint bármilyen iskola, egy csomó jó tulajdonsággal, és sok talán nem olyan jó tulajdonsággal. Voltak jó tanárok, voltak rossz tanárok. Voltak szép események, voltak kevésbé szép epizódok. Tehát ilyen szempontból nem szabad idealizálni, mert vannak diákok, volt diákok, akiknek a kasztli évek nem jelentenek olyan pozitív élményt, mint például nekem, vagy számos más iskolatársamnak.
Persze, hát ez nyilván minden iskolában, minden alma máterben így van.
Pontosan. Viszont azt nem úgy gondoltam, hogy az iskolának nem kell különösebb szerepet tulajdonítani. Nem, pontosan, nagyon is. Tehát a misszióját, emlékszel, beszéltünk a missziójáról?
Érdekes, hogy mi most találkoztunk, én a felvezető szöveget már régebben megírtam, én is pont a misszió szót használtam, és a fogalmat használtam a felvezetésként.
Én még talán azt is hozzátenném, hogy az iskolának volt egy missziója és egy víziója is a jövő felé. Tehát azt a missziót azért töltötte be, mert megvolt a víziója valahol, hogy lesz még egyszer szabad Magyarország. És ezt majdnem naponta, amikor elmondtuk reggelente, hiszek egyet, hogy hiszek Magyarország feltámadásában. Azt az iskola vezetői valóban gondolták. Mi lehet, hogy akkor csak úgy kicsit papagáj módon mondtuk, de aztán nagyon gyorsan, mikor kikerültünk az iskolába, és elkezdtük felnőtt fejjel elemezni, hogy mit is kaptunk, rájöttünk arra, hogy ez valóban így volt. Nos, ennek az iskolának egy kimondottan magyarság megőrző, egy magyarságmentő, egy hagyományőrző történelmi szerepe volt, amiről itt Magyarországon nyilvánvaló okok miatt évtizedekig nem tudtak. Szóval a társadalomnak teljesen ismeretlen volt az a tény, hogy nyugaton is van egy oktatási intézmény, ahol magyarságra nevelik az ott tanulókat, és úgy gondoltuk, hogy ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni, mert ez a 20. század magyar történelméhez szervesen kapcsolódik.
És talán pedagógia történetéhez is?
Talán igen, még azt is mondanám, mert egész biztos, hogy egy egész különleges pedagógiai szisztéma volt Kaszliban. Ezt most nem akarom megítélni, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó, nem erről van szó, hanem ismételem a misszióról. Nem mindig talán az eszközökről, hanem inkább a célról. Tehát ezt nem lehet elfelejteni. Ezt, hogyha mi, tehát a volt diákság valahol nem hozzuk a felszínre, ha nem dokumentáljuk, mint ahogy most ez az interjú is egy dokumentálása annak, ami ott történt 50 éven keresztül, 1945 és 2006 között, ha mi ezt nem tesszük meg, helyettünk senki más nem fogja megtenni. Ennek az új alumninak, vagy ennek a felélet alumninak, mert hát Kaszliban is, mint minden más iskolában, mindig is volt a volt diákok szövetsége, csak éppen az utolsó 10 évben Csiper Rozsika álmát aludta, és ezt elevenítettük fel 2007 tavaszán. Miután az iskola bezárt a kapuit, érdekes módon pezsegni kezdett a kommunikáció 5 kontinensen a diákok között, hogy mi történt, bezárták azt itt, hogy történt, te mit tudsz, én ezt hallottam, stb. És akkor így kialakult egy párunkban az a gondolat, hogy ezt most akkor ki kell használni. Érdemes újjáéleszteni az alumnit, és célokat kitűzni.
Melyek ezek a célok? Tehát milyen jövőképe van az Egyesületnek, és vajon fiatalok is bekapcsolódnak-e, hiszen ne felejtsük el, ugye 50 év alatt, hát itt 2006-ig teljesen új generációk jártak oda a gimnáziumban. Nyilván teljesen más a világképük, mint önöknek, lehet, hogy más életcíjuk van, más, hogy illeszkednek be a társadalomba. Tehát hogy lehet ezeket közös nevezőre hozni?
Közvetlen cél az volt, hogy megmentsük az iskolának a hagyatékát. És a hagyaték az két részből állt. Egyrészt a tárgyi hagyaték, másrészt pedig, ahogy megfogalmaztuk, rájöttünk, hogy nem csak a tárgyi hagyatékról van itt szó, hanem a szellemi hagyatékról is. A tárgyi hagyatékot azt valóban megmentettük, amit még található volt az iskolában, a tablókat, 50 darab tabló, a könyveknek nagy része sajnos a legértékesebb könyvek addigra már eltűntek az iskola könyvtárából. A rengeteg fafaragásokat, a kézimunkákat, a képeket, az irattárnak egy részét, egy másik rész az más helyen van tárolva, az Eichstätti püspökségnél konkrétan, és ott jó helyen is van, ezt nem azért említem. Szóval ez a tárgyi hagyatéknak a megmentése, ez egy ilyen fizikális akció volt. Ezt meg kellett tenni, és akkor valóban meg is történt. Volt diákok, lementek kamionokkal Kaszliba, nem tudom hány téli hétvégén keresztül, és szállították Magyarországra ezeket a tárgyakat, és egy kaszli tanári lakásnak a pincéjébe tárolták a többit, szóval ez megtörtént, ez csak akarat kérdése volt. De nagyobb kérdés volt az, és ez is akkor a célra utalok, hogy lehet egy szellemi hagyatékot átmenteni, vagy megmenteni. És úgy fogalmaztuk meg, hogy inkább egy átmentésről van szó. A szellemi hagyatékot abban láttuk, hogy ez az iskola nem létezhetett volna anélkül, a nagyon nagylelkű segítség nélkül, amit a világ magyarságától kaptunk az évek során. Igaz az, hogy elsősorban a bajor állam, a német államtól kaptuk az anyagi segítséget, de a világ magyarsága állandóan adományozott. És ennek köszönhetően érettségizhetett ott le számos olyan magyar, főleg fiúk, akik tényleg egy szál ingben menekültek el Magyarországról 56-ba, 57-be, 58-ba, de még a 60-as évek elején is, és senkiük nem volt nyugaton. Kaszliba kerülvén az volt az egyetlen út, hogy egyáltalán egy érettségihez jussanak, és utána tovább tanulhassanak, és ember lehessen belőlük. Ez egy óriási dolognak tűnt számunkra, és ezt úgy szeretnénk például átmenteni, ezt a szellemiséget, hogy most mi vagyunk azok, akik adományozunk olyan iskoláknak, amelyek nagyon hasonlítanak a kaszli iskolához. Természetesen beszélek az ország határain kívül eső iskolákra. Egy olyan akciót hoztunk létre az alumnin belül, kaszli közösségen belül, melynek neve a múlt a jövőért. Mi vagyunk a múlt, és azok a gyerekek, akiknek sikerült most egy első alkalommal konkrétan Kárpátalján a Munkácsi Szent István Liceum számára egy eléggé szép pénzadományt összehozni, hát ők a jövő. Mert ők ugyanabban a helyzetben vannak Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, Újvidéken, mint mi annak idején. Tehát nem Magyarországon tanulnak magyar iskolában, hanem külföldön tanulnak magyar iskolában. Az idén pedig egy Csángó iskolának fogunk gyűjteni, és így minden évben fel fogunk kutatni egy rászoruló iskolát. Ez például az a cél, ami valahol a jövőbe mutat. És hogyha azokban az iskolákban mi el tudjuk mondani a mi tapasztalatainkat, és a reményt ébren tudjuk tartani, akkor én azt hiszem, hogy egy szintén egy célba jutásnak egy formája ez.
Budapest, Caracas és Burkászl, ebben a háromszögben élte le életét Fedora Liz asszony, aki a burkászli arcképcsarnok újabb tagja lett, akinek nagyon érdekes, szinte regénybe illő történetével gazdagodott. Ez a névsor a jövő héten a műsorban újabb egykori növendékeket mutatunk be. Köszönjük a beszélgetést, viszont hallásra!